Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves barátainkat, vendégeinket. Sorozatunk negyedik témájához érkeztünk el, amelynek ezt a címet adtuk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Mintegy 2000 évvel ezelőtt Jézust megkörnyékezték a farizeusok és az írástudók, és különböző kérdéseket tettek fel neki. Többek között egy alkalommal azt kérdezték Jézustól, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Mire Jézus azt válaszolta, amit most ennek az előadásomnak a címeként is választottam, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Jézusnak ez az összegző meghatározása, kifejezése, azokat a pontjait foglalja össze a 10 parancsolatnak, a törvénynek, amelyek az Isten iránti szeretetünk kifejezésének a lehetőségeit fogalmazza meg. Ugyanis a 10 parancsolatnak az első tétele az tulajdonképpen az Isten iránti szeretetünknek a kifejezéseit mondja el nekünk. Arról beszél a 10 parancsolat első része, hogy milyen módon fejezhetem ki Isten felé a szeretetemet. Mindjárt lapozzuk is fel a Szentírást, és nézzük meg a 10 parancsolatnak ezeket a tételeit. Mózes második könyvének 20. fejezetében az első verstől a 7. versig szeretném elolvasni. Ebben a fejezetben találjuk leírva a Bibliában a 10 parancsolatot. Mózes második könyve 20. fejezetének az első versétől. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Idáig az ige. Előző előadásomban arról beszéltem, hogy Isten az örökkévaló evangélium üzenetével szeretné megszólítani az embereket, mielőtt Jézus visszajön. Ennek hátterén talán egy kicsit furcsánhat az, hogy most mégis estéről estére majd a következő előadásaimban a törvényről szeretnék beszélni. Ez a benyomás és gondolat talán azért alakulhat ki, mert a keresztény világ nagy része, amikor ezt a két szót hallja, hogy törvény és evangélium, akkor általában két egymástól teljesen különálló dologra gondol. Gondolkodásuk és állásfoglalásuk tekintetében általában vagy a törvény, vagy az evangélium mellett kötelezik el magukat az emberek. Talán kétfelé is lehetne választani a keresztényeknek a táborát. Az egyik szigorúan ragaszkodik a törvényhez, a másik egy kicsit mellőzve azt inkább a kegyelemre, az evangéliumra, az Isten szeretetére támaszkodik. Vannak, akik csak az evangéliumot fogadják el, mondhatnánk úgy is, hogy kegyelemorientált gondolkodásúak, mert ebből következően ők csak a kellemes dolgokról szeretnek beszélni, illetve olvasni az igéből. Azt gondolják, hogy a törvény az már a múlté, Jézus halálával az teljesen az érvényét veszítette. Az ilyen módon gondolkodó emberek felhatalmazva érzik sokszor magukat arra, hogy az Isten törvényének az előírásait felülírják a saját bölcselkedésükből fakadó elképzelésekkel. Nagyon sokszor találkozom én magam is olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ó, a törvény az már nem érvényes. Az már el van törölve. Jézus azt már megszüntette. Ma már csak a szeretet törvénye van. De amikor felvetjük azt a kérdést, hogy akkor most már lehet lopni? akkor azonnal tiltakoznak. Akkor azt kérdezem, hogy lehet paráználkodni? Nem, az sem lehet. És ölni? Az sem lehet. Hát akkor még sincs eltörölve a törvény. Amikor Jézus a szeretetről beszélt, akkor tulajdonképpen összefoglalóan beszélt a törvényről. Azzal szeretek én, akár az Istent, akár a fele barátomat, hogyha a 10 parancsolatnak a tételeit megvalósítom az életemben. Akkor szeretem az Istent, ha mindazt megtartom, amit most éppen az alapigében is olvastunk a 10 parancsolatból. Akkor szeretem a fele barátomat, ha nem lopom el, ami az övé, ha nem ölöm meg, ha nem paráználkodom, ha nem kívánom az övét. Tehát a szeretetemet valamilyen módon ki kell fejezni. A Jézusi szeretet parancsolat tehát csak egy gyűjtő fogalomban összegzi mindazt, ami a 10 parancsolatban le van írva, de nem mellőzi azt. Viszont vannak olyan keresztények is, akik túlságosan a törvényre koncentrálnak, és ebből adódóan egy kicsit olyan evangélium nélkülivé válik az üzenetük, rideg, élet nélküli lesz. Az emberek csak menekülnek tőle. Na, így képviselték annak idején a törvényt a farizeusok is Jézus idejében, és ezért az emberek szinte elviselhetetlen terhet éreztek magukon, amikor a törvényt akarták megtartani. Nagyon kevesen értik meg, pedig Isten ezt szeretné nekünk üzenetképpen átadni, hogy amikor a törvényről beszél a Biblia, akkor tulajdonképpen evangéliumról beszél. Az evangélium alapelve, a szeretet alapelve fogalmazódik meg a törvényben. Pál apostol, aki maga is farizeus volt, de amikor Jézussal találkozott, akkor megértette a törvénynek a lényegét, és ezért azonnal azt írja a levelében a keresztény gyülekezeteknek, hogy a törvény betöltése az a szeretet. Akkor mondhatja valaki, hogy a szeretet alapelvét éli a saját életében, ha az Isten törvényét betölti. Majd később szeretnék még előadásaim közben szólni arról, hogy különbség van a betöltés és a megtartás között. Most nagyon röviden hadd utaljak arra, amikor valaki csak megtartja a törvényt, akkor ő egy passzív módon viszonyul a törvényhez. A törvény azt mondja, hogy ne tedd ezt se és azt se, és ő nem tesz semmit. Semmit nem csinál. És úgy gondolja, hogy ő most megtartja a törvényt, miközben nem tesz semmit. Aki betölti a törvényt, az tenni akar. Az cselekvő ember akar lenni a törvénnyel összhangban. Ezért a Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, akkor ezzel azt fogalmazza meg, hogy szeretet nem létezik csak akkor, ha kifejezésre jut. Ha valamilyen módon kifejezem a másik ember felé, hogy én szeretem őt, ez a betöltés. Ezért, ha én szeretem az Istent, akkor azt keresem, hogy Uram, mivel tudnám kifejezni feléd az én szeretetemet. Azon gondolkodom, hogy mivel tudnék kedveskedni az Istennek. És ez ugyanígy érvényes a fele barát felé is. Majd estéről estére részletesen fogjuk ezt tanulmányozni. Az első parancsolattal arra szólít fel bennünket Isten, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. A mindennapi életünkben gyakran állunk válaszutak előtt, és ilyenkor nagyon fontos, hogy jó döntést hozzunk, mert ez életet vagy halált jelenthet számunkra. Az első parancsolat egyfajta válaszút elé állít bennünket. A kérdés csak az, hogy akkor, amikor szembe találjuk magunkat a parancsolattal, akkor milyen döntést hozunk? Kinek az oldalára állunk? A szeretet törvényét adó Isten oldalára, vagy az idegen istenek oldalára? Isten azt mondja, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ez a parancsolat tulajdonképpen azt akarja megmutatni, hogy ki a mi Istenünk. Felhívja a figyelmünket arra, hogy az élő Isten előbb mindig tesz értünk valamit, mielőtt kérne tőlünk valamit. Soha nem követel lehetetlent. Mindig megelőlegezi a kegyelmét, a szeretetét felénk. Mindig előttünk jár, mindig ő ad először szeretetet, és csak aztán kér tőlünk. E parancsolat visszautal arra a hatalmas csodára, amit a választott népével cselekedett az Úr, amikor kivezette őket Egyiptomból, és megtapasztalhatták a szabadítását. Megismerhették őt, mint féltőn szerető Istent, ott volt velük, ahol a mindennapjaikat élték, vezette és oltalmazta őket, cserébe csak azt kérte, hogy ne imádjanak más Istent. Őt, a szabadítót fogadják el Istenükként. Már csak azért se tegyék, mert az idegen istenek úgysem tudnak segíteni, védelmet adni, amikor veszély és baj jön. A gondviselő Isten közvetve azt üzeni ezzel a parancsolattal, hogy ő mindenkit ki akar vezetni a bűn Egyiptomából, meg akar menteni a bűn szolgaságából. Tulajdonképpen Isten nélkül nem tudjuk elhagyni az életünkből a bűnös szokásainkat, hibáinkat, jelenfogyatkozásainkat. Nem véletlen, hogy a Szentírásban szinte refrénszerűen találjuk megfogalmazva, leírva azokat a gondolatokat, hogy a régi hithősök is mindig Isten segítségét kérték. Dávid például az 51. Zsoltárban azt mondja, Uram, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg. Dávid megértette azt, hogy ő hiába próbálta legyőzni magában a bűnt, a bűnös vágyakat és kívánságokat. Tehetetlenül vergődött ezzel, és ezért rájött arra, hogy ha Isten nem teremti újjá a szívét, nem történik egy újjáteremtés az ő életében, akkor soha nem szabadulhat meg. Ezért tulajdonképpen, amikor a 10 parancsolat a teremtő Istenre emlékeztet bennünket, akkor nem csak az édeni teremtő Istenre emlékeztet, hanem a mindennap újjáteremtő Istenre is, aki kész arra, hogy mindannyiunk szívét a kezébe vegye, és újjáteremtse azt, megszabadítva bennünket a bűn minden megkötözöttségétől. Ha itt most megállnék a témámban, és arról beszélnénk, hogy milyen tapasztalatokat is ad az Isten, én úgy gondolom, hogy talán többen elmondhatnák az életükből, hogy átélték már Istennek ezt a szabadítását, újra és újra. Én magam is több estén keresztül tudnék beszélni csak arról, hogy engem hogyan szabadított meg az Isten, milyen szabadító kegyelmet éltem át különböző területeken. Fel kell tegyük magunknak azt a kérdést, átéltük-e már az Istennek ezt a szabadító kegyelmét? Ha igen, akkor azt mondja a Szentírás, akkor el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mindig emlékezzünk az Isten szabadító kegyelmére. Ha viszont még nincs ilyen Istennel szerzett tapasztalatunk, akkor Isten most arra szeretne felszólítani bennünket, hogy próbáljuk ki őt. Merjük rábízni az életünket. Kérjük az ő segítségét ott és akkor, amikor a mi képességeink már nem találnak megoldást. Hiszen azért Isten ő, hogy ott is megoldást találjon, ahol én már semmilyen kiutat és megoldást nem találok. Amikor az első parancsolattal azt mondja Isten, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, akkor azonnal felvetődik bennünk az a gondolat, ó, hát idegen Isten természetesen ma is van, amelyek el akarják foglalni szívünkben az első helyet, amely közzém és az Isten közzé oda akar állni. Minden idegen istenné válik életünkben, ha jobban szeretjük és jobban ragaszkodunk hozzá, mint a mindenhatóhoz. Minden idegen Isten, ami közzém és az Isten közzé oda tud állni. Mivel pedig senki sem szolgálhat két úrnak, és ezt megint Jézus mondja az evangéliumokban, mert vagy az egyiket szereti, vagy a másikat, ezért mindenkinek dönteni és választani kell, kit helyez életében az első helyre. Azért is választottam a mai témám címeként Jézusnak ezt az összegző kifejezését a nagy parancsolatról, mert ugyanis Jézus az Isten felé irányuló szeretetünket ebbe az egyetlen mondatba tömörítette bele, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Nem oszthatjuk meg az Isten iránti szeretetünket mással. Az első parancsolatban tehát arra kér az Isten, hogy jó döntést hozzunk. A magunk készítette Istenek ugyanis csak elvenni tudnak tőlünk. de igazi, maradandó értéket sohasem képesek adni. Követelik általában az embernek az erejét, az idejét, fogságba tartanak bennünket, szabadságunkban gátolnak, megkötözik azokat, akik behódolnak. Gondoljunk azokra a szenvedély beteg emberekre, akik rabul adták magukat különböző élvezeteknek. Legyen az az ital, a dohány, a kábítószer, a szerencsejáték, a pénzszerelme. Nagyon sok Isten jön létre az emberek életében. A szeretet Istene azonban nem megkötözni akar bennünket, hanem felszabadítani a megkötözöttségek alól. Védelmi szövetségét ajánlja fel nekünk személyválogatás nélkül. Mindenki hozzámehet, és szabadulást nyerhet nála. Ez a parancsolat megkérdezi tőlünk, hűségesek akarunk-e lenni a szabadítás Istenéhez, aki irántunk való szeretetét olyan sokféle módon nyilvánítja ki. Az erkölcsi törvénynek ezzel a kijelentésével azt akarja Isten megparancsolni, hogy ne válasszál a világ által kialakított, elfogadott istenek közül, ne fogadj el ő helyette senkit és semmit istenetként. Vagyis senkinek és semminek ne adj nagyobb tiszteletet, mint az örökkévaló Istennek, mert ő a mindenható akar életedben az első helyen állni. Nagyon precízen fogalmaz Isten ebben a parancsolatban, ugyanis azt mondja, hogy ha én vagyok a te Istened, akkor én előttem ne legyen más Isten. Csak utánam adhatsz a szeretetednek a legteljesebb mértékéből valakinek is. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Míg az első parancsolat azt határozza meg, hogy kit kell imádnunk, addig a második már az imádás módjára figyelmeztet, megtiltja az Isten tiszteletnek a hamis formáját, óv a bálványimádástól. Ez a parancsolat a közvetett imádatot tiltja meg, a képek és szobrok által történő imádatát az Istennek. Azt mondja ez a parancsolat, hogy ne csinálj magadnak semmit, ami Istenként áll előtted, és rajta keresztül akarod imádni az Istent. Ne imádd és ne tiszteld az Istent ilyen módon. A második parancsolat tehát arra vonatkozik, ne készítsünk Istent ábrázoló eszközöket, tárgyakat magunknak. A mindenható Istent ugyanis nem lehet az általunk készített képek és szobrok közvetítése által imádni. Minden ilyen irányú cselekménnyel tulajdonképpen azt fejezi ki az ember, hogy a saját képzeletvilágunknak a szintjére akarjuk leminősíteni a mindenható Istent. A saját gondolatom szerint akarom én megformálni és kialakítani az Istent. Az emberek azért hajlanak efelé, mert a maguk készítette Istenek többségében nem kérnek semmit tőlük. Azoktól azt csinálnak, amit éppen akarnak. Az ember ilyen módon szeretné egy kicsit a hatalma és az irányítása alá hajtani az Istent, aki erősebb nála, de csak azért, hogy az Isten ne írja neki elő, hogy milyen módon engedelmeskedjen és éljen, azt ő maga szeretné meghatározni magának. Mi emberek még önmagunkból is tudunk Istent, bálványt készíteni, csinálni. Ez akkor történik, amikor Isten helyett inkább a saját elgondolásainkat szeretjük, és abban bízunk. Amikor többre értékeljük a saját meglátásainkat, elgondolásainkat, mint azt, amit Isten az igéjében vár el tőlünk. Amikor a saját elgondolásomat fölé helyezem az igének, akkor mindig magamat tettem Istenné, a mindenható helyett. Akkor is ezt tesszük, amikor dédelgetett bűnök vannak a szívünkben, mint az önzés, a hiúság, a büszkeség, a szeretetlenség, amiket Isten elé állítunk az életünkben. Jézus pedig azt mondta, hogy az igazi imádók azok lélekben és igazságban imádják az Istent. Ha valakivel hosszú időn keresztül nem találkoztunk, akkor egyre halványabbá válik bennünk az a kép, amit róla őrzünk magunkban. Megpróbálhatjuk felidézni magunkban, de általában egyre nehezebb. Bizonyos idő után a magunkban őrzött kép általában már nem más, mint a saját érzelmeink és emlékeink által nagyon sokszor átrajzolt emlékkép. Ez a kép az esetek többségében nem azonos a valósággal. Ez a kép vagy szebb, mint a valóság, vagy csúnyább, ezért élnek meg nagyon lehangoló élményeket azok az emberek, akik hosszú idő után visszatérnek egy adott helyre. Kisújszálláson gyermekeskedtem, és amikor felnőtt emberként visszamentem arra a helyre, ahol gyerekként éltem, hát egészen másként nézett ki a körülmény is, meg az emberek is, mint ahogy bennem élt. Amikor bátyám, aki 56-ba elment Magyarországról, visszatért több mint 20 év után, akkor azt mondta, hogy hát ilyen kicsi ez a szoba. Én bennem egészen nagynak tűnt. Mindig úgy gondoltam arra, hogy itt milyen tágas minden, mert így őrizte magába ezt a képet. Szomorú tény, hogy nem csak az emlékképeink hamisak, hanem a történelem folyamán Sátán is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az emberekben eltorzítsa az Isten képet. Ezt nagyban elősegítette az a körülmény, hogy az emberek általában nem tartanak élő kapcsolatot az Istennel. Ezért is mondtam el az előbbi példámat. Mi sokszor úgy vagyunk emberek, hogy hosszú időn keresztül semmi kapcsolatunk nincs az Istennel. A keresztények többsége egy évben kétszer, háromszor elmegy a templomba. Ennyi az Istennel való közössége. Aztán vannak olyanok, akik már hetente elmennek a templomba, de a hétköznapi rész megint kiesik. Még mindig túl sok a kieső rész. Kevés az, hogy az Isten a maga teljességében ki tudjon ábrázolódni bennem, a szívemben, a lelkemben, a belső emberemben. Ezek az emberek, akik nem élnek az Isten adta lehetőségekkel, egyre nehezebben tudnak visszaemlékezni az Istenre. Élő emlékek hiányában úgy érzik, hogy egyfajta pótszerre van szükségük, ami látható, megfogható a számukra, hogy maguk elé tudják képzelni az Istent. És tulajdonképpen ebből képződött az, hogy képeket csináljunk, szobrokat csináljunk, ebben öltsön testet az Isten számunkra. Pótszernek nevezhető minden, ami által láthatóvá, megfoghatóvá akarjuk tenni a láthatatlan Istent. Sátán pedig készségesen segít mindenkinek azáltal, hogy az elfelejtett Isten képet újra rajzolja az ember belső lényében. Sátán sokkal inkább azt szeretné, hogy a mindenható Isten helyett őt imádjuk, már a mennyben is ez volt a szándéka, az Isten fölé kerülni. A teremtett világ számára Istenné lenni. Hasonló leszek a magasságoshoz, mondja az igében. Mivel ő segít az embereknek az Isten kép kialakításában, ezért, ha végigmegyünk az emberi kultúrákon, vallási irányzatokon, és megnézzük azt, hogy milyen Isten képet készítenek az emberek maguknak, különösen, ha a keleti világ felé megyünk, akkor azt látjuk, hogy egyre borzalmasabb, szinte félelmet keltő, iszonyatot keltő Isten szobrokat alkotnak az emberek. Vagyis megfogalmazhatjuk azt, hogy sokkal inkább Sátánra, az eltorzult jellemű Istenre hasonlítanak ezek a szobrok, mint a mindenható Istenre. A második parancsolat, amiben az Isten megtiltja azt, hogy azzal a céllal készítsünk szobrokat, képeket, hogy rajta keresztül imádjuk őt, no ez nem azt jelenti, hogy Isten a képzőművészeti alkotásokat akarja megtiltani. Isten nem ilyen tilalmat állított ezzel a parancsolattal. A művészettel kapcsolatos képességet a Szentlélek ajándékának tekinti Isten a Bibliában. Ezt a lelki ajándékot az Isten imádat központjának az építésekor, a jeruzsálemi templom építésekor maga az Isten is felhasználta. Ő képesített embereket arra, hogy különböző szobrokat, képeket, hímzéseket készítsenek művészi szinten. Olyan lelki ajándékot adott embereknek, hogy képesek legyenek ezeket elkészíteni. A Salamon által épített templomban is az egész templom tele volt különböző alkotásokkal. Oroszlánok, ökrök, kérubok, mindenhol. De ezek nem az Isten imádat céljára készültek. Még csak nem is a közvetett imádatára. Egyszerűen csak díszek voltak, hogy szép legyen az a hely, amelyet az Istennek szenteltek. A második parancsolat által tehát csupán az Isten képek és Isten szobrok készítését tiltja meg az Isten. Azt kívánja tőlünk, hogy az általuk készített alkotások ne váljanak az imádat tárgyává, eszközeivé. Csak az Urat, a te Istenedet imádd, és Jézus pedig azt mondja, ezt pedig lélekben és igazságban cselekedjed. Az örökké való Istenről alkotott fogalmainkkal csak lealacsonyítjuk, ha anyagi világból való dolgok ábrázolásával akarjuk őt megjeleníteni. Isten képet azonban nem csak a képzőművészek által lehet csinálni, hanem mi magunk is képesek vagyunk erre. Ebben a parancsolatban nem azt mondja Isten, hogy ne csináltass magadnak, hanem ne csinálj magadnak képet, Isten képet. Ez a tilalom az ember különleges képességének a szabályozására is vonatkozik. Az Isten által teremtett ember ugyanis képekben gondolkodik. Környezetének minden információját képpé alakítja át. Így őrzi meg emlékezetében és a tudatalattiában mindazt, amivel találkozott. Amikor például olvasunk egy könyvet, akkor képpé alakul mindaz át bennünk, amit olvastunk. Olyanná válik, mikor visszaemlékezünk rá, minthogyha magunk előtt látnánk. Próbáljuk ki. Olvasás közben is szinte látjuk a történetet magunk előtt. És amikor visszaemlékezünk, akkor újra már nem a könyv, már nem a betűk jelennek meg, nem a könyvnek a lapjai, hanem az a kép, amit a könyv olvasása közben a tudatalattinkban elrejtettünk. Amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, akkor ennek hatására mindenkiben egy sajátos és egyéni Isten kép kezd kiábrázolódni. Ez a kép a Szentléleknek a bennünk munkálkodásának a következményeként alakul ki. Ez a kép annak a függvényében bontakozik ki és rajzolódik ki egyre határozottabb és élesebb vonalakkal, hogy mennyi időt szánunk az Isten dolgaival való foglalkozásra, mennyi időt szánunk az Istennel való kapcsolat ápolására. Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor legelőször jelent meg a Máté evangéliuma, egyetlen helyen vetítették Budapesten a Filmmúzeumban, és szinte egész Budapest sorba állt a jegyekért, hogy megnézhesse, mert olyan rendkívüli dolog volt, hogy végre egy vallásos filmet vetítetnek. A baráti körömből engem is rábeszéltek, hogy menjünk, nézzük meg. Megnéztük, és amikor jöttünk ki a vetítés után, azt láttam, hogy mindenkinek sugárzik az arca, csodálatosan lelkesek ezek az emberek, hogy végre egy ilyen filmet láthattak. És meg kell mondjam, nekem nem azt jelentette ez a film, mint általában az embereknek. Egy óriási csalódást éltem át, és igyekeztem azon, hogy lehetőleg ne hagyjon nyomot bennem. Ugyanis egy olyan Jézus képet próbált ez a film nekem bemutatni, ami nem egyezett azzal a Jézus képpel, amit én a lelkemben őriztem. Ez a színész teljesen másként próbálta bemutatni Jézust, mint ahogy a Szentlélek az én életembe kiábrázolta őt. Természetesen, akinek nem volt már kialakult Jézus képe, azok számára nagyon sokat jelentett. Attól függ, mennyire mélyedtünk bele az igébe. A Szentlélek milyen mélyen tudta bevésni az Isten képet a lelkünkbe. És ezt hordozzuk magunkban. Isten képet csinálunk magunkban akkor is, amikor olyan dolgokkal foglalkozunk, amik nem olyannak mutatják be az Istent, mint amilyen a valóságban. Amikor Istentől független forrású könyveket olvasunk, amik Istenről más képet mutatnak be. Vannak olyan könyvek, amik úgy beszélnek az Istenről, hogy Isten egy kegyetlen, irgalmatlan Isten. Hiszen az egész Ószövetségben, és most az ő gondolatokat idézem, az egész Ószövetségben rendkívüli szigorúsággal ítélte meg a bűnös embereket, könyörtelenül elpusztultak emberek az ítélete alatt, és azt mondják, hogy ez az Isten egy kegyetlen és kérlelhetetlen Isten. Vannak, akik pont ellenkezőleg azt mondják, hogy nem ilyen az Isten, hanem olyan, ahogy Jézusban látjuk, a szeretet, irgalom, kegyelem Istene, aki minden bűnössel kész együtt érezni, mindegyiket kész megmenteni. Vannak, akik ennek a képnek alapján azt mondják, Isten nem is tudna megbüntetni senkit. A szeretet képtelen arra, hogy megbüntessen. És tulajdonképpen egyik sem igaz önmagában. Mind a kettő hamis kép az Istenről. A kettő között van az igazság. Attól függ tehát, hogy az Isten, amit önmagáról akar mutatni képet, azt én mennyire ismerem meg, mennyire engedem, hogy a lelkem mélyében megrajzolja azt. Valahogy úgy van ez, ha csak halvány vonalakkal rajzolok egy kört egy papírra, akkor azt a bizonyos kört egy erősebb nyomású rajzolással át tudom írni. Ha többször megpróbálom újra és újra más formában rajzolni, akkor egy idő után már nem is lehet észrevenni az eredeti halvány vonalat. A Szentlélek is át tudja rajzolni bennünk a hamis képet, illetve a Szentlélek által rajzolt gyenge képet is át tudja rajzolni egy másfajta befolyás. A kérdés csak az, engedem-e azt, hogy a Szentlélek rajzolja ki bennem az Isten képet? És ezt a képet őrizzem az Istenről. Ez a kép jelenjen meg a lelkemben, amikor én hozzá fohászkodok. Amikor Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják, akkor nem véletlenül tanítják a keresztények, még a gyermekeket is arra, hogy amikor imádkozol, akkor hunyd be a szemed. Semmilyen külső befolyás ne zavarjon. Akkor tényleg maga a Szentlélek tudja eléd hozni a te Isten képedet. Azt a képet, amit a Szentlélek akar eléd állítani, és a lelkedben megrajzolni. Ne csinálj magadnak, mondja ez a parancsolat. Engedd át ezt a munkát teljesen a Szentléleknek. Ne te akard megcsinálni az Isten képet. Engedd, hogy végezze az, aki sokkal jobban ismeri, hogy milyen az Isten, mint te. A harmadik parancsolatban viszont már az Isten nevének a hiába való felvevésétől, vagyis használatától óv bennünket az Isten. A névnek azért van jelentősége, mert ez megkülönböztet bennünket másoktól. Istent is a neve különbözteti meg más istenektől. A Szentírásban nagyon sok Isten nevet találunk. Egyetlen Isten névre hadd irányítsam a figyelmet, amikor az Ószövetség jövendől, az eljövendő Mesiásról, akkor azt mondja, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Sok nevet sorol föl Jézussal kapcsolatban. Ez mind Jézus neve. A Bibliában ezek az Isten nevek nem véletlenül találhatók. Isten mindig üzenni akar a nevével, mondani akar magáról valamit nekünk. Ahogy a régi időkben az embereknek a neve nem úgy volt, hogy na, vegyük csak elő a naptárt és nézzük meg, milyen nevek is vannak benne, és amelyik tetszik, akkor az legyen a gyermekünknek a neve. Hanem valamihez kötődött ez a név. valamit kifejezett a gyermekről, a gyermek életével, jellemével, születésének körülményeivel, a belévetett hittel és reménységgel, valamit mindig mondott róla a neve. És az Isten is, amikor nevet választ magának, akkor a nevével üzenni akar felénk. Jézusnak a nevei például, amikor azt mondja, hogy csodálatos, akkor az ő szeretetét akarja elénk állítani, hiszen mi egyszerűen nem bírjuk felfogni, hogy lehetett, hogy szerethetett bennünket annyira, hogy kész volt az életét odaadni értünk, kész volt helyettünk meghalni. Miközben mi még egyáltalán nem szerettük őt, sőt ellenségei voltunk, bűnösök voltunk. Ez a szeretet felfoghatatlan. Ezt csak csodálni tudjuk, de megérteni teljesen nem. Amikor Jézusról azt mondja a Biblia, hogy hívják nevét tanácsosnak, akkor azt akarja üzenni Isten ezzel, hogy amikor egy válságos helyzetben már nem tudod, hogy is menjél tovább, hogy old meg a problémádat, amikor már úgy érzed, minden lehetőséget megpróbáltál, de kifogytál a lehetőségekből, amikor már a barátok se tudnak tanácsot adni, amikor már sehova se tudsz fordulni, akkor fordulj hozzá, a tanácsoshoz, mert ő segíteni tud. Ő utat tud neked mutatni ott, ahol te már egyetlen utat sem találsz. Azért erős Isten ő, mert amikor elfogyott az erőd, amikor gyengének, erőtelennek érzed magad, legyen az testi vagy lelki vonatkozásban, akkor menekülj hozzá, kapaszkodj bele az ő kegyelmébe és erejébe. Pál apostol azt mondja, Krisztus által mindenre van erőm. Krisztus nélkül pedig elveszettek vagyunk. Ezért erős Isten ő, mert hozzá folyamodhatunk, belekapaszkodhatunk, nála menedéket találhatunk. A nevével tehát üzen felénk. Az Isten nevei azonban, mivel az ő szent lényével kapcsolódik össze, ezért ez a parancsolat azt fogalmazza meg, hogy ezt a nevet hiába felnevedd. Ha hozzá szólunk, ha róla beszélünk, ha nevét említjük, akkor mindig egyfajta szent tisztelettel tegyük ezt. Ez a parancsolat tiltja az Isten nevének a hiába könnyelmű használatát, emlegetését. Bűnt követünk el, és a legsúlyosabb tiszteletlenségünket fejezzük ki Istennel szemben, amikor jelentéktelen dolgok bizonyítására is az ő nevét használjuk. Hányszor lehet az emberek között hallani ezt, hogy Isten bizony, meg ehhez hasonló kifejezéseket. Hiába való tiszteletlenség. A mindennapi élet közönséges színvonalára süllyesszük le magunkban az Isten nevét, és a neven keresztül az ő személyét is. A mindenható Istennel akkor lesz élő kapcsolatunk, ha mindennapi dolgainkban is az ő akaratát keressük. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy csak akkor forduljunk hozzá, és említsük még a nevét is, ha bajban vagyunk. Az emberek szeretik kihagyni az életükből az Istent, és csak a nem szeretem napokban fordulnak hozzá, akkor viszont görcsösen emlegetik az ő nevét. Ez a parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, ez az igazi imádásra tanít meg bennünket, rávilágít az Isten nevének a szentségére, amit felelőtlenül nem vehetünk az ajkunkra. Még az imánkban is kerülnünk kell az Isten nevének a szükségtelen emlegetését. Szeretném példaként említeni, amikor Jézus tanította a tanítványait imádkozni a mi atyánkban. Gondoljuk csak magunk elé ezt az imát. Hányszor említi az Isten nevét Jézus? Egyetlen egyszer az elején, és többször nem. Tehát még az imádságainkban is szükségtelen állandóan az ő nevét emlegetni. Még szent körülmények között sem lehet használni, és jó használni. az Istenünk nevét csak szent félelemmel, alázattal ejtsük ki. A Szentírás arról is beszél, hogy az angyalok, a mennyei lények hogy viszonyulnak ehhez. Ézsaiás könyvének 9. fejezetében találjuk leírva, amikor a szent angyalok az Isten nevét ejtik ki, akkor elfedezik magukat, alázatba burkolóznak az Isten előtt. Mint egy kifejezik azt, hogy amikor Istent szólítják meg, amikor elé járulnak, amikor hozzáfordulnak, ezt nem lehet akármilyen körülmények között tenni. A Bibliában találunk egy olyan történetet is, hogy Mózes találkozik az Istennel. Egy hegyen, egy égő csipkebokor közegében szólítja meg az Isten őt, és amikor Mózes oda megy az égő csipkebokorhoz, akkor Isten egy ponton megállítja, és azt mondja, hogy állj, Mózes, tovább ne gyere. Előbb vesd le a te saruidat a lábaidról, mert a hely, ahova jössz, az már szent hely. Az Isten közvetlen közelébe már szent terület. És amikor mi imáinkban megszólítjuk az Istent, akkor tulajdonképpen hitáltal belépünk az Isten fogadó termébe. És ez már egy szent terület. Ezért nem lehet még imádság közben sem felelőtlenül, meggondolatlanul használni az Isten nevét. Miközben keresztényeknek valljuk magunkat, ilyen módon is felvehetjük az Isten nevét hiába. Ugyanis a Biblia azt mondja és azt képviseli, hogy amikor Jézus Krisztust elfogadjuk személyes megváltónknak, akkor mi hitáltal helyet cserélünk Jézussal. Ő az én helyembe áll és a te helyedbe, meghal helyetted és helyettem, azért, hogy én pedig Jézus helyébe állva most én lehessek, és te lehessél az Isten fia. Jézust nevezi a Biblia Isten fiának. De amikor én Jézust elfogadom személyes megváltomnak, akkor benne általa én lettem az Isten fia. Az Isten családjának a tagja. Úgymond az Isten adaptál bennünket. Fiává fogad bennünket. A nevére vesz bennünket. Az Isten nevéről neveztetünk. Az Isten fiaivá lettünk. Felvettük az ő nevét. De ha nem úgy élünk, ha azt mondjuk mindenkinek a környezetünkben, hogy mi Isten gyermekei vagyunk és keresztények vagyunk, de az életünk nem ezt mutatja, hanem úgy élünk, mint bármelyik világi ember. Ugyanúgy beszélünk, ugyanúgy viselkedünk, ugyanúgy szórakozunk, ugyanúgy éljük a mindennapjainkat, akkor szégyent hozunk az Isten nevére. Hiába vettük fel az ő nevét. Tehát nem csak a szánkkal lehet felvenni az Isten nevét hiába, hanem a magaviseletünkkel, az életünkkel is. Amikor méltatlanul viselkedünk és élünk, miközben kereszténynek valljuk magunkat. Ez egy szent felelősség. Azt mondja tehát ez a parancsolat, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevet. Eddig azt ismerhettük meg Isten törvényéből, hogy mit nem tehetünk akkor, ha teljes szívből, teljes elméből és teljes lélekből szeretnénk Istent imádni. A következő alkalommal, holnap este viszont arról szeretnék majd beszélni, és azt ismerhetjük meg az igében, hogy viszont mit tehetünk, mit kell tennünk akkor, ha a Teremtő Istenünket szeretnénk imádni. Az első három parancsolat tehát azt mondja, hogy mit ne tegyünk akkor, ha Isten felé akarjuk kifejezni a szeretetünket. A negyedik parancsolat viszont arról beszél, hogy mit kell tenni ahhoz, hogyha valóban szeretjük és tiszteljük a mi Istenünket. No, ezekre a gondolatokra keressük majd holnap este a választ. Mindenkit szeretettel hívok és